Kezdjük azzal a felütéssel, amiért egyáltalán veled beszélgetek most fociról, és nem mondjuk a Károli Egyetem teológus képzéséről, vagy az érligeti gyülekezet hétköznapjairól. Az pedig az, hogy aki ismer téged, az láthatott vasárnap délután az M4 közvetítésében a Magyarország-Írország labdarúgó mérkőzésen, ahogy egy cserénél a vágóképen te vagy az első, aki fölpattan az adott szektorból, és megtapsolja a levonuló, nem emlékszem melyik játékost.
Igen, Lukács Dániel.
Lukács Dániel, és nem én voltam az egyetlen, mert utána Facebookon láttam, hogy jöttek máshonnan is ilyen üzenetek, hogy láttak téged a közvetítésben. Szóval ezért kerestelek meg, és akkor kezdjük ott, hogy miért voltál ott ezen a mérkőzésen.
Az utóbbi, hát szerintem most már mondhatom, hogy 4 évben, amikor a válogatott meccsek következnek, tehát akár Nemzetek Ligája, akár pedig selejtező EB-re vagy VB-re, azokra mindig, amikor elindul a jegyértékesítés, akkor általában veszek egy bérletet. Azért voltam kint, mert szeretem a focit, azért voltam kint, mert szeretem a magyar válogatottat követni, szeretem élőben nézni a focit, és úgy látom, hogy vagy úgy éreztem magam, úgy élem meg, hogy kint a szurkolói tömeggel is jó együtt lenni. Nem mondom, hogy mindig tudok azonosulni azzal, ami ott körülöttem zajlik, de alapvetően azért nem a béközében vagyok, tehát ebből a szempontból inkább egy szolidabb szektorban foglalok helyet, és így annyira azért nem is zavaró.
Mindjárt beszélünk a tegnapi, amikor ezt rögzítjük, akkor hétfő este van, ezt még gyorsan hozzáteszem, tehát hétfő este, november 17-én rögzítjük a beszélgetést, a hallgatók meg kedden délelőtt hallják ezt. Szóval mindjárt beszélünk a tegnapi mérkőzésről, de még egy picit általánosságban. Te is szóba hoztad, ezen nem mindig tudsz azonosulni a szurkolókkal, hát nyilván például sok trágásság van szurkolók között, én is járok foci meccsre, időnként ezt én is nehezen viselem, de mondjuk rólad ott tudják a körülötted lévők, hogy lelkész, hogyha bérleted van, akkor nyilván olyanok ülhetnek melletted, akiknek szintén bérletük van, akár beszélgethettek, kapcsolatba léphettek, tehát van, aki ott tudja körülötted, hogy te egy református lelkész vagy?
Nem. Az előző sorozatnál egy fiatal fiúcska ült mellettem, ilyen 13-14 éves volt. Csodálkoztam is, hogy egyedül jár ki meccsre, de már elengedték otthonról, budapesti srác volt. Visszafogott volt vele néha, megbeszéltük a meccset, vagy éppen az aktuális foci híreket, vagy a nemzetközi dolgokat. Most egy nagyjából velem egykorú férfi ember ült mellettem, vele próbáltuk egyeztetni szintén inkább foci dolgokat. Annyira azért nem kerülünk szoros kapcsolatba, egymás mellett ülők, hogy egymás élettörténetét is megosszuk, vagy magunk élettörténetét is megosszuk a másikkal, tehát nem tudják rólam. De remélem, hogy a szurkolásomból inkább az jön le, hogy konszolidált.
Na és hogy szurkol Literáti Zoltán? Felugrasz, kiabálsz, inkább csöndes vagy? Amit kiabálsz, az inkább pozitív, mint negatív? Hogyan szurkolsz?
Változó. Van olyan meccs, amikor végigülöm szinte, tehát a tömeggel együtt én is szurkolok, tehát amikor ilyen skandálás van, hogy hajrá magyarok, és ezt ugye mindig a béközépre válaszol, responzórikusan énekel a stadion többi része, hogy így teológusan módján fogalmazzam meg magam. A tegnapi az egy érdekes volt számomra, és érdekes élmény volt, mert sokkal jobban beleéltem magam. Nyilván a várakozás, a reménység, a tétje ennek a meccsnek ez kihozta ezt a részét is. Nem is voltam annyira fáradt, azért sokszor késő este van, akkor már fáradtabb is vagyok. Úgyhogy alapvetően tegnap mozgalmasan éltem meg. Együtt, amikor helyzet volt, akkor persze fölállunk, szurkolunk, amikor szolidabb a meccs folyamata, akkor ülve. Skandálunk, amikor skandálunk, tapsolunk. Azt például tegnap nagyon élveztem, hogy amikor történt valami, akkor viszonylag hangosan tudok tapsolni. Elkezdtem a tapsot, és akkor körülöttem is mindenki így rácsatlakozott, és akkor így lehetett hallani, hogy terjed. Tovább nem mondom, hogy én voltam a taps ütemezője, de azért ez hozzá lehet segíteni, amikor valaki tapsol, akkor már többiek is. Jó volt, tegnap szerintem jó volt a meccs légköre is, a hangulata is, a szurkolás is. Én élveztem.
Mindjárt eljutunk a meccs végéig is, de előtte még egy kérdés. Az, hogy ennél a bizonyos kameraképnél, amikor téged mutattak, nyilván te nem tudtad, hogy téged mutatnak, feltételezem, akkor viszont az látszik, hogy a tiszteletedet fejezett ki azzal, hogy állva tapsolsz a levonuló Lukács Dánielnek. Miért volt ez fontos számodra, hogy állva tapsolt meg őt?
Azért, mert születésnapomra kaptam egy vele való találkozást. Még nem történt meg, előtte vagyok. Érden lakik, Luki, ahogy itt becézik őt, és a lányom egy kávézóba dolgozik, diákmunkásként, és abba a kávézóba jár a családjával együtt, és szoktak beszélgetni, és a lányom megbeszélte vele, hogy az édesapja nagy tisztelője, meg elismerője a játékának, és hogy egyszer szeretne vele találkozni, úgyhogy még előttünk áll ez a beszélgetés, úgyhogy lehet, hogy itt a beszélgetésben ezt el fogom neki mondani, hogy a kamera engem vette, hogyan elismertem a tegnapi játékát is. Egyébként most függetlenül attól, hogy összejön ez a találkozó, vagy nem, én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy Lukács Dániel Kecskemétből, most a Puskásból a nemzeti válogatottba kerül be, és hogy rögtön eredményes labdarúgóként, vagy focistaként mutatkozik be, gólokkal segíti a válogatottat előre. Szerintem ez egy óriási dolog, hogy mondjuk nem más nemzetközi légiósként, vagy más bajnokságokból érkezve, remélem mindenki jól ért ilyen sztárfocistaként, hanem kisebb magyar csapatokból ide eljut. Szerintem ez eleve tiszteltre méltó, de a tegnapi játék, azt gondolom, az meg kifejezetten tetszett nekem, nem csak a gólja miatt, hanem úgy az egész mozgása ott élőben csapathoz hozzáadott játéka. Úgyhogy én szeretem, ahogy játszik, elismerem a tudását, küzdését, ezt tapsoltam meg, amikor láttam, hogy őt cserélik.
És az ő pályafutását egyébként azelőtt is követted, hogy válogatott lett, vagy a válogatottban figyeltél föl rá?
Annyira nem tudom követni a időhiány miatt leginkább, tehát nem érdeklődés hiány, hanem időhiány miatt nem tudom követni az egész NB1 játékos állományának, vagy magyar játékosainak a pályafutását. Én azt gondolom, hogy a fiaim hívták fel, a fiaim többet tudnak azért a fociról, mint én. Két tínédzserről van szó. Ők hívták fel a figyelmemet rá, és mi közel lakunk Felcsúthoz, olykor-olykor kilátogatunk Puskás meccsre is, és ott láttuk az ő játékát is, és tehát azért tudtuk, hogy ki ő, megismertük őt, de nem követtem az ő útját eddig a válogatott bemutatkozásig.
Csak hogy jól értem, hogy azonos településen laktuk, ugye? Tehát azt mondtad, hogy Érdi.
Igen, tehát hogy ő Kecskemétről került ide, egyébként nem tudom, hogy honnan származik sajnos, tehát ennyire nem ismerem őt, de most Érden lakik, és Felcsút, tehát a Puskás Akadémia az kocsival körülbelül 20-25 perc Érdről.
Oké, és akkor jussunk el a meccs drámai megéléséig, mert ott a 95. percig elhiszem, hogy jó hangulat volt a stadionban, de aztán ott a harmadik írgólnál azért olyan csönd ült a stadionra, amit ritkán lehet hallani, de ezt a csöndet lehetett hallani. Hogyan élted meg ezt a pillanatot ott?
Dermedtem. Szerintem ez a jó szó rá. Tehát ez a látod, hogy már a kapuból veszik ki a kapus a labdát, és egyszerűen nem hiszed el, hogy ez van. Ott ugye a stadionban nem tudjuk követni a hosszabbításnak a másodperceit, mint a TV bal felső sarkában. Már mindenki fújt, már mint hogy fütyölt, meg siport, meg minden a bíró számára, hogy fújja le. Amikor bekerült, akkor az egy borzasztó, tehát érzelmileg az egy borzasztó pillanat volt. Tehát úgy egyik pillanatról a másikra minden elszáll, és nehéz is ezeket szavakba önteni ott azt a pillanatot, ott leginkább, hát nem tudom, szóval nem is a csalódottság, hanem inkább ennek a tehetetlenség érzése. Volt még egy támadás, amit vezettünk, nyilván egy halóványi remény még volt benne, hogy hát ha valami, de alapvetően már ott szerintem mindenki átélte ennek a tényleg óriási terhét, hogy ez itt elment.
És akkor utána hogy láttad a szurkolókat ott a helyszínen? Hogy fogadták ezt? Én a tévén keresztül egy impulzust hagy mondjak. Én nagyon örömmel láttam azt, hogy nem kifütyülték a játékosainkat, hanem még szinte vigasztalták őket. Sőt, volt, aki vigasztalta őket, ahogy körbe mentek pacsizni, váveregetés, volt, aki megsimogatta valamelyiküknek a kobakját. Szóval azt éreztem, hogy nyilván mindannyian nagyon szomorúak voltak ott a stadionban is, meg nyilván az otthon szurkolók is, de hogy nem a düh vagy a harag, hanem inkább az együttérző támogató szeretet látszik, és ez jó volt látni, hogy nem a harag jött ki a szurkolókból. Te hogy láttad ezt a helyszínen?
Szerintem ez teljesen normális, azt gondolom, legalábbis én így értem meg. Én most a 18. sorban vagyok, tehát nem tudok lemenni egészen az első sorokig, ahol kezet lehet velük fogni, vagy legalábbis valamilyen érintkezésbe lehet kerülni velük. Az előző EB selejtezőnél ott az első sorban vettem jegyet, mert ott a fiaim is, meg a lányaim is jöttek velem, és ott sokszor volt ez, hogy körbe mentek, főleg győzelmek után. Kezet fogtunk, aláírták az ászlónkat, stb. De most egyedül is vagyok kint, meg nem is tudok lemenni, mert ilyenkor már a tömeg azért oda tódul a falak mellé. Na, szóval visszatérve a kérdésre, hogy közelről ezt nem láttam, de azt teljesen jogosnak és abszolút jónak tartom, hogy ez a csapat, ez elcsépett szó, de alapvetően szeretetre méltó. Tehát ahogyan küzdenek a tudásukhoz képest, a tudásuk javát adják, megtesznek mindent érte. Én szerintem, ami benne van ebben a csapatban, az kijön. Én azért voltam már korábban is meccseken, még diákkoromban is. Ott voltam a talán 7-0-ás Jugoszlávia elleni meccsen is, tehát hogy azért vannak viszonyítási alapjaim fiatalabb koromból, és azt látom, hogy ez a csapat fociban is sokkal előrébb tart, önbecsülésben is sokkal előrébb tart, és megérdemli a minden támogatását a szurkolóknak.
És mit lehet szerinted mondani akár a játékosoknak? Nem hiszem, hogy ezt a beszélgetést most ők hallgatják, de mit mondanál, ha a sarki közértben összefutnál valamelyikükkel, és megkérdezni a véleményedet? Meg a szurkolóknak mit lehet mondani ebben a csalódottságban, hogy lehet ezen túl lendülni? És ezt most, mint lelkipásztor kérdezlek, hogy ilyen lelki gondozói attitűddel, szóval, hogy oké, nagyobb az önbecsülése a csapatnak, mint korábban, jobban játszik, mint korábban, de most ez a hajó elment, és mit lehet ilyenkor támogatólag szerinted mondani? Igen. Nekem az a bibliaige jutott egyébként eszembe tegnap ezeket a képeket nézve, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Neked mi jutott eszedbe, meg szerinted mit lehet mondani?
De ez nekem is úton hazafelé, ahogyan gondolkodtam, meg hát nyilván próbálja az ember ott elemezni a látottakat. Hát ugye sok minden jut eszembe. Én azt gondolom, hogy ez egy játék, és ebben nem lenne szabad célt évesztenem nekem sem, meg másnak sem. Én is át tudom élni képernyő előtt is, meg akár a stadionban is magát a meccset. Van bennem is indulat, jó is, bosszankodó is, hogyha éppen úgy jön ki a foci. De szerintem azért, amikor az ember ezen már egy picit túl van, vagy alszik rá egyet, mint ahogy már aludtunk rá egyet, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy a játék lényegét mégsem szabad elveszíteni. És hát a fociban nincs win-win helyzet, tehát ide nem tud eljutni senki. Persze olyan bajnokság, meg csoportkörök, meg stb., hogy mind a kettő jól jön ki belőle, van, de amikor mondjuk egy kiki helyzet van, mint ami volt tegnap, abban nincsen olyan, hogy mind a kettő elégedetten és győztesen hagyja el a pályát, vagy legalábbis céljait elérve. Emlékszem gyerekkoromban, amikor még Nézi Jenő közvetítette a magyar labdarúgó mérkőzéseket, és akkor VB-k voltak, a VB-ket mindig megnéztem, minden egyes meccset, és akkor volt ez a frázisa, hogy ve victis, ókori latin mondás, hogy jaj, a legyőzöttnek. Tehát igen, aki vesztesként kényszerül elhagyni, már pedig az egyik vesztesként kényszerül elhagyni, vagy legalábbis céljait nem elérve kényszerül elhagyni a pályát, az egy borzasztó nehéz érzés. És hát egy olyan kultúrában élünk, ahol ugye mindent a siker tesz édessé, vagy tesz elfogadhatóvá, csak hát a játékban meg ezt is tudatosítanunk kell, legalábbis nekem mindenképpen, hogy egyszer az egyik győz, másszor majd a másik fog győzni. Ezt szerintem a foci pont az a sport, ami ezt mindig szépen kiforogja, és valóban így lesz, hogy most szomorúak vagyunk, de leszünk még nagyon boldogak is, mint ahogy voltunk is ezzel a csapattal nagyon boldogak, és leszünk is ezzel a csapattal még nagyon boldogak, vagy hát változó csapattal is úgy értem, és én azt tudnám mondani, hogy el kell tudni fogadni. Lelkészként, ha válaszolhatnék, akkor azt tudnám mondani, hogy el kell tudni fogadni a játéknak ezt a kimenetelét is. Isten teremtményei vagyunk, Isten a játékot is ajándékba adta, mint ahogy meg annyi ezer más dolgot az életünkben, ami szép, és ami javunkra van, és ami jó, hogy van. Örülhetünk neki, hogy van, hálásak lehetünk érte. És azt gondolom, hogy jó lenne ennek a játéknak, így még a szomorúságában is látni ezt a részét, hogy jó. Még így is jó. Még fájdalommal együtt is jó, vagy könnyekkel együtt is jó az, hogy részünk lehet benne. Ezek nagy ajándékok, én azt élem meg. Persze tudom, hogy Magyarországon sok embert érdekel a foci, de sok embert nem érdekel a foci, úgyhogy ez azoknak szól, akik ebben benne vannak, szívüket, lelküket, érzelmeiket, vágyaikat és mindent megélnek benne, és ez így van a helyén. De nem lehet mindig győztesnek lenni, és az sem biztos, hogy jó lenne, ha mindig győztesek lennénk, és a foci történelme pont ezt mutatja meg a számunkra, hogy még a legnagyobbak is, már mint a legnagyobb csapatok, most ugye visszaemlékezhetünk aranycsapatra, vagy a Real Madrid különböző korszakaira, vagy a Barcelona különböző korszakaira, vagy akár most a Liverpoolra, vagy bárkire, azt látjuk, hogy egyszer egyik nyer, másszor másik nyer. Még az jutott eszembe tegnap hazafelé jövet, hogy nem mérsékelve, vagy nem kicsinyítve a tegnapi érzelmeknek sem a súlyát, sem a tétjét ennek a meccsnek, de ugye ez most egy VB-re való kijutás előszobájáról szólt, tehát a pótselejtezőről, olyan csak egy kérdés, hogy kit kaphattunk volna, ezt már nem fogjuk megtudni, de mondjuk jöhet szemben nekünk egy Olaszország, vagy bárki egyéb, még a VB-re való kijutásért. És hát persze jó lett volna fenntartani ezt a lázat, ezt a vágyakozást, ezt az örömet, hogy akkor még van esélyünk, meg küzdhetünk érte. De az jutott eszembe így hazafelé jövet, ez lehet, hogy ilyen nagyon sajátos Literáti Zoltán féle gondolkodás, hogy akkor, amikor az aranycsapat elveszítette a döntőt, akkor azért annak mégiscsak egy óriási tétje volt. Mindenki győztesnek várta őket, mindenki biztos volt abban, hogy ők győzni fognak. Kétség nem fért hozzá, és vesztesen kellett lejönni arról a pályáról, ott a berni döntőbe. És egyszerűen belegondoltam, hogy vajon Magyarország ott 1954-ben mit élt át? Hogy ott az a társadalom, ahol mindenki várta, hogy győztes lesz, és győztes csapatot fogadhat majd itthon, vajon ott milyen súlyú teherként terhelődött rá az egyszerű magyar emberekre, apáinkra, nagyapáinkra ennek a súlya, hogy mégiscsak vesztes csapatként és ezüstérmesként térnek haza. Pedig azért nyilván az sem egy csúnya dolog, de azért mindenki azt várta, hogy aranyérmesek lesznek. És feldolgozásra került, és persze fájlaljuk mi is látatlanul is, de mégiscsak valahol egy büszkeség is a számunkra, és azt gondolom, hogy ez a csapat nem a tegnapi eredményén fog megmérettetni. Még akkor is, hogyha nyilván ezer dolgon lehet javítani, meg lehetett volna minden sokkal jobban csinálni, mint ahogy most ugye hirtelen 10 millió edző országa lesz ilyenkor persze mindenki, de hogy ez a csapat az eddig befektetett erő, áldozat, munka alapján, az eddig elért eredmények alapján, és még az ezt követő előttük álló út alapján, azt gondolom, hogy az utókor számára mindenképpen egy pozitív és elismert csapatként marad meg az emlékezetben.
Pár perccel ezelőtt mondtad, hogy Isten ajándékként adta a játékot, és így a focit is nekünk, és erre a gondolatra akarok visszaugorni a következő kérdésen, hogy szerinted Istent érdekli az eredmény? Tehát, hogy mondjuk a tegnapi mérkőzésnek mi lett a végeredménye? Mert én gyakran eljátszom azzal a gondolattal, hogy feltételezem, hogy mindkét csapat akár tagjai, akár szurkolói között van, aki mondjuk egy imát mond el a mérkőzés közben előtt, hogy kérlek, az én csapatom hadd nyerjem. És hát akkor aztán miről dönt az úr? Tehát, hogy ez egy ilyen vonal alatti téma vajon Isten előtt, hogy ki nyer meg egy mérkőzést? Vagy mit gondolsz erről?
Persze, tehát Istennek minden világon történő folyamat a hatalmában van, tehát bármit is ki tud ebből hozni. Ha nagyon őszintén válaszolnék rá, akkor azért a foci be tud lépni Isten helyébe. Tehát ettől azért óvnék mindenkit. Nyilván, ahogy kijárunk, akár válogatott meccsre, ki szoktam járni ilyen európai kupa meccsekre is, egy csapat is betöltheti tulajdonképpen azt a helyet, amit az életünkben Isten helye lenne, vagy kellene, hogy legyen. És ennek fényében ezek az imádságok, hát nem tudom, szóval nem tudok róla mit mondani, mert azt gondolom, hogy az imádságaink azok alapvetően mégiscsak inkább a hitéletünkből fakadnak, hitéletünkhöz kapcsolódnak, a háladásunkhoz, vagy a közbenjárásunkhoz, vagy a kéréseinkhez. Az a gondolatom, hogy persze, tehát egy diák imádkozhat a vizsgálőt, hogy sikerüljön, egy drukkár imádkozhat, hogy a kedves csapata nyerje meg a meccset, vagy a bajnokságot, vagy a kupát. Mindezek mellett azért mégiscsak azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nem a foci lesz az elsődleges, és nem is az kellene, hogy legyen az elsődleges helyem. És biztos, hogy Isten is örül az ember örömével, vagy osztozik a fájdalmával, sír a sírókkal, nevet a nevetőkkel, de hogy nem üdvösség kérdése, hogy akkor így teljesen egyszerűsítsem a választ erre a tőmondatra.
Oké, de akkor fordítok a kérdésen. Te mondjuk szoktál, vagy volt már, hogy azon kaptad magad, hogy egyébként elmondasz egy imádságot?
Nem.
Akkor neked nem. Úgy gondolod, hogy ez ilyen vonal alatti kérés egy imádságban?
Hát azt nem tudom, mit jelent ez a vonal alatti kérés, de igen, szóval, hogy az ima életemet nem...
Amivel nem zavarjuk Istent, mert ez nem a világ legfontosabb ügye. Van számtalan fontosabb, amiért lehet imádkozni.
Lehet így is, igen, megfogalmazni. Nem, egyszerűen azt gondolom, hogy ha már imádság, akkor azt el tudom képzelni, még nem, valószínűleg ilyen nem történt, de hogy megköszönöm azt, hogy Isten ilyen sokszínű módon tud az ember számára, akár a sport által, vagy a játékok által, vagy társasjáték által, vagy bármilyen egyéb kitalált játékok által is örömet szerezni. Tehát hogy az Isten szereti azt, hogyha a teremtményei, a gyermekei örülnek, és ebben éppen az ilyen típusú sportban benne van az is, hogy valaki szomorkodik, ez is része a dolgoknak. de az Isten gazdagságát vagy sokszínűségét mutatja meg a számunkra, hogy ő ezt is meg tudta teremteni, de az, hogy most a Real Madridért imádkozzak a Barcelonával szembe, vagy fordítva, vagy az Újpestért a Fradival szembe, vagy fordítva, ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez a, mondjuk az én imádságomnak a része legyen. Vagy lehet, hogy azt érezném, hogy akkor hirtelen ott valami csere történt, és már nem Isten van azon a helyen, ahol lennie kell, hanem mondjuk egy bálvány, és ez lehet egy foci csapat is.
Még az jutott eszembe, hogy ha már a felcsútot szóba hoztad, hogy oda időnként jártok a fiaiddal a meccsre, eszembe jutott, hogy a bizonyára tudod, hogy a felcsúti csapatnak van egy lelkipásztor, aki ott dolgozik a csapattal. Igen. És a játékosokkal. Ehhez mit szólsz? Tehát, hogy van helye mondjuk egy lelkésznek egy foci csapat lelki életében?
Szerintem igen. Tehát ugye a sport... Én most nem értek se a sport technikai, sem a pszichológiai részéhez, csak amit gondolok róla, azt tudom elmondani. Egyébként eszembe jutott itt az előbbi kérdésed alapján, hogy a Károlinak van sportpszichológiai szaka, úgyhogy lehet, hogy akkor oda be kéne iratkoznom, és akkor már többet is tudnék erről. De hogy a teljesítmények mögött nem csak az erő mennyisége, nem csak a technikai tudás mennyisége, miért nem csak a csapat stratégiai kérdései vannak, hanem általában azt szoktam mondani a fiaimnak is, vagy a teológusokkal, erről beszélgetünk, hogy 50%-ot ezt tesz ki, tehát hogy mit edz az ember, és mit tesz le az asztalra az edzés munkája, a technikája és ezek által, vagy a kapott talentumai által. A másik része az viszont a pszichológiai része, tehát az, hogy lélekben hogyan vagyunk benne abban a sport eseményben, játékban, mérkőzésben, bármiben. Én azt gondolom, hogy ahogy a csapatok körül kell legyen pszichológus, aki segít akár egy megtorpanást, egy megakadást, azon átjutni, akadályokat félresöpörni, önbizalmat erősíteni vagy meríteni bárhonnan is. Én szerintem ugyanígy, mert hogy azért mégiscsak nagy számokról beszélünk, amikor akár fociról beszélünk, csapatokról, főleg a ugye a labdarúgás 11 tagból áll, nem 11 játékos játsza plusz a cserék, tehát itt ugyanúgy lehetnek hívő emberek, akiknek a jobb teljesítményhez, vagy a jobb eredményekhez való eléréshez lehet, hogy nem csak egyszerűen pszichológiai, hanem lelki, mármint úgy értem, hogy hitből jövő támogatás és kísérés, vagy mellette állásra van szükség. Egyébként amerikai filmekben persze nem tudom, hogy mennyire fedi le a valóságot. Mindig is látjuk, hogy vannak lelkészek, ugye főleg ott az amerikai foci csapatok környékén. Láttam is néhány ilyet, amikor ilyen nagy csalódottság volt jelen. Még egyszer mondom, hollywoodi film, tehát nem tudom leellenőrizni a valóság tartalmát, de mondjuk nagy csalódottság volt jelen, és akkor a lelkész vette át a szót. Tehát nem az edző dorongolta le őket, hogy mit csináltak rosszul, vagy nyugtatgatta őket, hogy legközelebb jobb lesz, hanem az ott a lelkész terepe volt. Mert hogy az érzelmek megélésében én azt gondolom, hogy a lelki segítségnyújtás az a segítségnyújtás. És szerintem jó, hogy van ilyenre lehetőség a sportolóknak.
Még két kérdésem van hozzád, az egyik egy nagyon személyes, a másik meg inkább egy mélyebb teológiai. Ha kezdjük a személyessel, te szoktál egyébként focizni? Van református lelkész válogatott, abban mondjuk ott vagy, ha focizol?
Nem, tehát egyrészt most már a korom sem nagyon engedi, meg most küzdök is, olyan lehet betegségnek is nevezni, most az egyik az a gerincemre vonatkozik, ami ezt nem tenné lehetővé, meg a lábaim tulajdonképpen körülbelül 10 évvel ezelőtt már azt a túlsúlyt, amit sajnos hordozok magamon, azt már megérezték, főleg a bokáim, és akkor ilyen saját kisházi foci csapatokkal itt ott elmentünk, és focizgatunk hetente egyszer-kétszer, az már többször inkább fájdalmat, sérülést, ezeket hordozta magában, mint a foci örömét. Úgyhogy sajnos egész gyerekkoromban, fiatalkoromban, még egyetemista koromban utána is, ahol csak lehetett, én fociztam. Tehát szeretem a focit, most már inkább csak nézem.
Oké, és akkor a mélyebb teológiai kérdés pedig a beszélgetés közben szó volt a csalódásról, és hogy hogyan lehet ezt elviselni, feldolgozni, és akkor enyomán kérdezem, hogyha mi vagyunk a csalódás tárgya Isten szemében, tehát ha mit teszünk valami olyat, amiből azt gondoljuk, hogy Isten emiatt csalódik bennünk, akkor szerinted ebben a helyzetben mit lehet tenni, hogy helyreálljon ez a kapcsolat Isten is köztünk, és ezt most tényleg elhatárolva a focitól kérdezem ezt, tehát most nehogy valaki azt gondolja, hogy itt ez a párhuzam, csak ha már a csalódás szóba került, akkor ezt egy másik relációba helyezve kérdezem, és szerinted hogy lehet egy ilyen kapcsolatot, hibát helyrehozni Isten és ember között?
Ezeknek szerintem ilyen alapszintű törvényei vannak, ha lehet ezt a szót használni, mármint hogy a teremtettségünkben, meg így az egész életstruktúránkban ezek inkább ilyen alapszintű kérdések. Ugye egy kapcsolatban az egyik fél akkor csalódik a másikban, legyen ez emberi kapcsolat, szülői kapcsolat, baráti kapcsolat, bármilyen egyéb, amikor valaki alul teljesít. Tehát vannak elvárások, ezek az elvárások, ezek most nem ilyen elrugaszkodott elvárásokra gondolok, de az, hogy mondjuk legyünk őszinték egymással szemben, legyünk bátorítóak egymással szemben, legyünk segítő magatartással, viselkedéssel. Hát amikor mondjuk ezek nem teljesednek be, mert valaki nem őszinte, vagy valaki önzőbb, mint amit ott önzetlenül kellett volna cselekednie a helyett, vagy hasonlók, akkor ugye alul teljesítünk egy közelfogadott elváráshoz képest, hogy hogy kellett volna ott helytállnunk. És hát ugye ezt mi követheti, hogy ez helyreálljon. Egyrészt ennek a felismerése, ez is már egy óriási dolog, tehát az, hogy itt én önző voltam az önzetlenség helyett, azért az felismerés kérdése. Jó, hogyha valaki képes eljutni erre a belátásra, és aztán ezt követi, amire úgy mondtam, hogy alapszintű törvényszerűségek, hogy bocsánatot kér az ember, ebben a bocsánat kérésében azt is kifejezi, hogy belátja, hogy amit tett, az ártott ennek a kapcsolatnak, nem jó, és hogy legközelebb nem akar így cselekedni. Tehát a bocsánat kérés az mindig egy jövőre utaló gesztus is, vagy egy jövőre utaló magatartás is, hogy felismertem, hogy ez rombolja ezt a kapcsolatot, tehát a jövőben nem akarok így élni, és nem akarom ezt már újra megtenni veled szemben. Tehát emberi kapcsolatokról beszéltem eddig, és azt gondolom, hogy a bibliai tanítás alapján is ezzel találkozunk. Az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy mit lehet tenni ott, ahol alul teljesítünk, ahol nem tudjuk hozni azt, amit hoznunk kellene magatartásban, viselkedésben, értékrendben, bármiben, és Isten felé mindig lehetőség, mindig nyitva áll az ajtó arra, hogy ezeket el tudjuk mondani. Amikor mi felismerjük, amikor belátjuk, amikor tudjuk, hogy ott mi más kellett volna tegyünk, gondoljunk, mondjunk, cselekedjünk, akkor odaállunk Istennel, és azt mondjuk, hogy Uram, kevés voltam, és itt vagyok, és kérem a Krisztusban már elnyert és felkínált bocsánatot erre, mert látom, és kifejezem, hogy nem akarom, hogy többé így legyen, és nem akarok így élni. Hát valahogy így gondolom, hogy a kapcsolatoknak a helyreállítása az a bocsánat kérésben, és az őszinteségben van elrejtve, hogy ezzel Isten elé is oda lehet állni.